Szeretettel köszöntök mindenkit, elkezdjük előadásunkat, melynek címe a Teremtő bölcsességéről és munkáiról, de előtte engedjék meg, hogy felhívjam kedves figyelmüket, április 6-án csütörtökön, vagyis holnap 17 órakor a csillagfotó, asztrofotós kiállítás lesz, a Győri helyi csoportnak anyagából, a Magyar Csillagászati Egyesület Győri helyi csoportjának anyagából, a Veszprémi VMK március 15-e úti klubkönyvtárában. És harmadik hó hetedikéig lesz, igen, ez a bizonyos kiállítás, és április 6-án csütörtökön 17 órakor az Univerzum üzenete címmel vetített képes előadást tart Bakó László csillagász barátom, aki hosszú ideig dolgozott Budapesten a csillagvizsgálóban, és egy gyönyörű, ámulatba ejtő, a Hubble teleszkóppal készített ilyen hatalmas albumból fotózta ki a diára a képeket. Olyan képeket lehet látni, ami egyszerűen hihetetlen. Úgyhogy aki szeretne elmenni és gyönyörködni az univerzum csodáiban, a teremtő műveiben, azt ajánlom szeretettel ezt az előadást mindenki figyelmébe. A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy épp lébőtáborból jövünk. A 10 napos lébőtábor volt, de most a 11. napon vagyunk mi már feleségemmel. Ugye 11 napja nem ettünk semmit, csak ittunk. Azért hozom ezt az üveget, mert ebben is éppen gyümölcslé van. De ilyen kis üvegekbe fogyasztottuk, ez fél literes, ugye? Naponta kb. 3 liter gyümölcs és zöldséglevet, és 1 liter káliumlevest, ami a meghámozott zöldségnek a héjából, zellerből, burgonyából, fokhagymából, stb. Készült, de folyadék volt szintén. Ez már 4 liter, plusz még más egyéb teákkal együtt 6-7 liter folyadékot fogyasztottunk naponta. És azt kell, hogy mondjam, ugye az volt a célja ennek a bizonyos tábornak, a tisztító kúrát végeztünk, bél, vese és máj tisztítást egyben, hogy a testünkben lerakódott salakanyagokat próbáljuk kivinni a szervezetből, és ennek sok jelét láttuk, hogy ez meg is történik, ugye a szervezetünk működéséből következtettünk erre, és az első ilyen lébőtábor volt itt most Magyarországon, Wolfgang Köbel vezetésével. Körülbelül 21-en végeztük el ezt a lébőjtőt, és hát többen annyi kedvet kaptak, például én is, hogy nem is hagyom abba, ma már abba hagyhattuk volna, de nem hagyjuk abba, mert nem vagyunk éhesek, ugyanis annyi gyümölcs és zöldséglevet fogyasztunk, hogy a vércukorszintet teljesen normálisan tartja, és Marika is ott volt, ő még ráadásul hős is volt, mert reggeltől estig a konyhán készítette a leveket, ami nem kis feladat, óriási feladat, az én Zsuzsámmal egyetemben. Úgyhogy tényleg, hát nézzétek meg, ő is nem fogyott el, és bírta energiával, úgyhogy túléltük. És az kevés, hogy túléltük, jó kedéllyel, és ezt azért mondom, mert tényleg betegségben szenvedőknek, de akik szeretnének preventív céllal, tehát megelőzés céllal tisztító kúrát végezni, tényleg így együtt, felügyelettel, minden reggel este igen-igen értékes előadások hangzottak el egészségügy terén, hogy értsük, hogy mit csinálunk. Épp azért is én is most tudtam beszerezni Jóisten kegyelméből egy ilyen számítógépet, és felvettem minden előadást. Tehát ha esetleg valakit érdekel, egy CD-re majd Szilárd átkonvertálja, mert én egy olyan formátumban vettem fel, amit MP3-asba át kell konvertálni, és egy CD-n az egész 25 előadást körülbelül meg lehet hallgatni, akit érdekel. Hogy is történik, ez miről szól. És bátorítanék mindenkit, még 4 lébőgy táborunk lesz idén. Érdemes kipróbálni. Nem beszélve beteg hozzátartozóinkról, akik, hogyha ilyen kúrákat végeznek, akkor nagyon sokszor automatikusan a betegségük meggyógyul. Jobb közérzet lesz. Én is például észrevettem, hogy voltak bizonyos foltok a körmömön, és a hatodik, hetedik napra teljesen eltűntek. És ami ugye vitamin vagy ásványi anyag problémát jelenthet, de annyi vitamint és ásványanyagot fogyasztottunk, hogy ez teljesen eltűnt. És hát ott egyszer hihetetlen történeteket láttunk az arcokon, hogy hogyan alakulnak át a tekintetek, hogyan lesznek derűsebbek, vidámabbak, a gondterheltek, és hogyan oldódnak fel, és hát ebben persze segítettek az áhítatok, minden reggel volt egy bibliai gondolatmenet, hogy lelkileg is töltekezzünk. És délután pedig a hévízi fürdőben fogadtuk a gyógyvíznek az áldásait. Úgyhogy ajánlom mindenki kedves figyelmébe, igen-igen hasznos tényleg ez a lébőtábor. Úgyhogy érdemes fogyasztani frissen pésselt leveket. No hát térjünk a mai témánkhoz. Felemelő és ünnepélyes téma ez a mai, hiszen a Teremtő bölcsességéről és munkáiról van szó. Példabeszédek könyve legalább egy olyan három fejezetnyi igehelyet sorakoztat fel e téma köré, több szempontból is megközelíti. Az első szempont, én ugye 5-6 szempontot kigyűjtöttem, és végén aztán egy kicsit terjedelmesebb vetítéssel szeretném illusztrálni a természet szépségét. A példabeszédek könyve a Teremtőről tesz bizonyságot. Íme a harmadik fejezet 19. versétől a következő szakasz olvasható. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot. Fiam, ne távozzanak el a te szemedtől, őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást. És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Azt mondja itt az ige, hogy az Úr bölcsességgel fundálta a földet, alapította a földet. Értelemmel erősítette az eget. Tehát a teremtett világ értelmes. Nem véletlenül a úgynevezett értelmes, intelligens tervezés csoport, aminek jó magam is tagja vagyok, ezt a nevet adtuk, hogy intelligens tervezés látható a világban. Rend van a világban, bármit nézünk, hogyha egy fehérje láncot nézünk, vagy egy DNS láncot nézünk, vagy egy vitamin felépítését, vagy az ostoros sejteknek a felépítését. Rend van ezen a világon. Rendkívüli szépséggel dicsőítik a teremtmények a teremtőt, a növények, az állatok, a gyümölcsök, a fűk, fák. Értelem lakozik a világban, intelligencia. Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot. Tudomány, bölcsesség, értelem, ezeket a szavakat használja a Biblia. És nem csak a teremtett világra értelmezi ezt, tehát a növény és állatvilágra, illetve a jelenségekre, hanem ránk is, emberekre. És ugyanígy az Isten megnyilatkozásaiból is felfedezhető és meglátható a teremtő bölcsessége, értelme, hiszen az ige maga teremtő erővel bír. Azt mondja a Biblia, hogy ahová elhatol az igének az ereje, ott a szívben kisarjasztatja a növényt, a veteményt, a megtérést, az átgondolást, az újjászületést. Mi például ebben a táborban szemtanúi voltunk, hogy olyan emberek jöttek el többek, akik soha ilyesmiről semmit nem hallottak, csak pusztán hát most kipróbálták ezt a lévőtábort, és közben láttuk, hogy a gondolkodás módjuk hogy változik meg. Láttuk, amikor például beszéltünk a test és a lélek kölcsönhatásáról, a függőségekről, az érzelmek, a konfliktus kezelés kérdéséről, hogy mindenki magára ismert, és megkaptuk a bibliai tanácsot. Értelmet, bölcsességet, és felemelő volt hallgatni. Látni. Azt mondja az az ige, hogy ha befogadjuk ezeket, élet lesznek a te lelkednek. Élet. Élet. Vágyunk az életre, az életet nem csak a vegetáció szintjén élni, csak úgy vánszorogva, vonszolva magunkat, hanem dinamikusan, lendületesen, élni, ugye? Amikor érezzük az élet szépségét, amikor öröm élni, felkelni és szemlélni a dolgokat, részt venni a dolgokban. És azt mondja, hogy kedvesség lesz a te nyakadnak. Hogyha a teremtő bölcsességével fegyverkezünk fel, akkor kedvességet nyerünk. Bátorsággal járod a te utadat, lábadat meg nem ütöd, mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. A teremtőbe vetett hitáltal nyerjük a bátorságot, a bizalmat az élethez. Hát az, aki teremtette ezt a világmindenséget, hát az én problémámon is tud segíteni. Hát az ő teremtő ereje árad, én részesülhetek belőle hitáltal. Ez hatalmas ajándék. Hatalmas ajándék ez, hogyha ezt mi megragadjuk, és azt mondja, hogy gyönyörűséges lesz a te álmod, annyira megnyugszol, annyira lecsendesednek a félelmeid és a rettegéseid, hogy a lelkedben egy nyugalmas béke lesz, sőt, hogy az ember akkor tud gyönyörködni valamiben, hogyha a lelke felszabadul. Szokták mondani, amikor az esztétikát tanultam, meg tanítottam, hogy egy vadász az nem tud gyönyörködni igazán az erdőben, ha ő vadász, éppen vadászik. Miért? Mert állandóan figyeli, hogy honnan jön elő a vad. Ugye, valami haszon és valami érdek irányítja. Az ember tud gyönyörködni az erdőben, aki úgy megy oda, hogy nem akar vadászni, meg most virágot érni, meg gombát gyűjteni, vagy valami olyan szempontból, hanem pusztán élvezi, nézi a fák formáját, alakját, a fűnek, a bokroknak a elhelyezkedését, élvezi a jó levegőt, a színeket, a napfényt, stb. Nyitott szemmel. Az az ember tud gyönyörködni. Tehát az Isten ezt az örömöt adja annak az embernek, aki a teremtő erőben bízik. Megnyugvás, biztonság, öröm, bátorság, gyönyörűség. Szóval ilyen vár az emberre, amikor a teremtőre néz. Érdekes, hogy példabeszédek könyve ezt a szempontot erőteljesen kihangsúlyozza, és Jelenések könyve a végidő egyházának úgy mutatja be Jézust, pontosabban maga Jézus úgy mutatkozik be, mint aki a teremtés fejedelme vagy kezdete. Az ott lévő arché szó mind a kettőre vonatkozik, fejedelem is és kezdet. És miért mutatkozik be a végidő egyházának teremtőként? Elfelejtette. A teremtő erejével nincs felfegyverkezve. Krisztus fel volt fegyverkezve? Az Atya teremtő ereje átárat rajta. Elveszítette az egyház. Nincs hite megragadni a teremtő erőt. Ezért szegény, nyomorult, nyavajás, vaki és mezítelen, mondja ott a laodíciai levél. Pedig azt mondja, gazdag lehetnél, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhákat. A tűzben megpróbált aranya hit. A Biblia azonosítja Péter apostol levelében. A hit a tűzben megpróbált arany. Hitáltal részesülhetünk a teremtő erejéből. Tehát ezeket a gondolatokat indítja meg példabeszédek könyve, és megerősíti azt, amit a Biblia más helyeken is tanít, csak egy ige helyet hagy idézek, Jeremiás könyve 10. fejezetének 12. 13. verse, ahol ezt olvashatjuk. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Hát aki megnézi ezt a csillagászati előadást, én láttam, egyik táborunkban levetítette Bakó László, akik ezt megnézték, ámulatból ámulatba estünk, a végén elállt a lélegzetünk. Olyan felvételeket láttunk, hogy nem is tudom, hány százezernyi csillagot láttunk egyszerre, olyan sűrűn, hogy nem látszott a sötétség. Egyszerűen hihetetlen. Ez a homokszem, úgy voltak a csillagok egymásnál. És olyan adatokat és méreteket hallottunk, ugye, el se tudjuk képzelni. Csak halljuk a szavakat, hogy 100 millió fényév, meg milyen távolságuk, de nem tudjuk elképzelni, mert túllépi a mi határainkat. De amikor ilyen képeket szemlélünk, akkor láthatjuk, hogy ilyen ez a teremtő, ilyen az Isten, ilyen hatalmas, ilyen végtelen. És ez a valaki azt mondja, ez a végtelen személy, hogy így közvetíti nekünk a Pál apostol a római levél 8. fejezetében, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nélkünk. Mindent. Azt a csillagmilliárdokat is, azokat a galaxis halmazokat is, azt is. Oda elmehetünk majd, ha eljutunk abba a hazába, részei lehet, szemlélői lehetünk ezeknek a világoknak. Itt most itt rendkívül szűk horizontban, 5 kilométeres sebességre beállítva éljük az életet. Ugye? Ha véletlenül fel akarjuk magunkat gyorsítani, nézzük meg, mit csinál az autó a világgal. Tehát a Teremtővel kapcsolatban ilyen igéket is olvasunk a példabeszédek 8. fejezetének 14. versében. Enyém a tanács és a valóság. Én vagyok az eszesség, enyém az erő. Tanács, valóság, eszesség, erő. Azért nem ismeri a végidő egyháza és a végidő világa a Teremtőt, mert az evolúció elfette az emberek szem elől. Átitatta a tudatot, a gondolkodásmódot, az evolúció szemlélete. Nem a Teremtőről tesz bizonságot a világ és a tudomány. Mintha tudományos lenne az evolúció. Egyáltalán nem tudományos. Most írtunk az intelligens tervezés munkacsoport a minisztériumnak, mivel most újítják fel a NAT-ot, a Nemzeti Alaptantervet, és kértük azt, hogy a alkotmánynak megfelelően módosítsák a világnézeti nevelést, mert az olvasható az alkotmányban, hogy nem lehet részrehajlóan valamelyik világnézetet képviselni egyedül az oktatásban. És az oktatás kizárólagosan és csak ateista világnézetet képvisel, mármint az evolúció felfogást, és azt mondtuk, hogy legalább az intelligens tervezés elméletét hadd szólaltassuk meg, mert a tények arról árulkodnak, hogy a világ értelmes. És nem lehet értelmes értelmetlenből, a vak véletlenből, ahogy tanítja az evolúció. Hát várjuk a választ, várjuk a választ, nem tudjuk, mi lesz. Ezen túl példabeszédek könyve nagyon érdekes módon mutatja be a Teremtőt számunkra. A természetről és a jelenségeiről, állatokról, növényekről beszél úgy, hogy a Teremtőre utal általa, de mégis rólunk emberekről beszél. És nekünk közvetít üzenetet. Ugye, mint egy ilyen hasonlat vagy példázat formájában, és ezek a jelenségek, ezek az állatok önmagukon túlra mutatnak, és mindig magunkról valamiféle érdekességet tudhatunk meg, vagy információt, vagy üzenetet. Például. E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom, 30. fejezet 18. versétől idézem. A keselyűnek útját az égen, a kígyónak haladását a kősziklán, a hajó nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útját a leázóba. Titok a férfi és a női kapcsolat. Olyan titokzatos dolog ez, hogy is van ez, hogyan fedezhetjük fel a másik lényét, hogyan lehet egy nő egy férfinak a társa, hogyan, milyen módon fedezhetők fel a szerelem törvényei, hogy a férfiúnak útja a leányzóval, tehát a haladásuk együtt, házasságban, szerelemben. Hogy is van ez? Ez titok. Olyan érdekes titokzatosság. Nem megfejthetetlen, mert a Bibliának nagyon világos mondatai és üzenetei vannak a házasságról, meg a szerelemről. Tehát vannak támpontok, na de ezek a támpontok általánosak, törvények. Na de hogy egy ember, a másik egy emberben hogy fedezi fel, hogy ő hozzávaló, miért pont ő, vagy miért nem ő, ugye, hát... Ki az, aki ezt meg tudja magyarázni? Valaki azt mondja, nem tudom, mi tetszik, az orra, vagy a bokája, vagy a füle, vagy a szeme, vagy a másikban, vagy a személyisége, a lénye, a melegsége, vagy az értelme. Nem, szóval ilyeket lehet mondani, de igazából nem tudja a másik, hogy mi az titok. Az, akit Isten ad egy másik embernek, vagy az ember úgy választ, hogy az Isten kérdezi meg, igazából nem is tudja felfogni, hogy milyen ajándék részese. Ezt mondja például az ige. Aztán a 30. fejezet 24. versétől egy érdekes szakasz van. E négy apró állata van a földnek, amelyek bölcsek, elmések. A hangyák erőtlen nép mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét. A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Királyok nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép rendel mennek ki. Pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotájban. Három állat van, amely szépen jár, sőt négy, amely jól jár, az oroszlán, a hős, a vadak között, amely el nem fut senki elől. A harcra felékesített ló vagy kecskebak, és a király, akinek senki nem mer ellene állni. Hangyák. Erőtlen nép mégis megkeresik a nyárban a maguk eredelét. Mit is tanultunk egyik előadásunkon erről az igéről? Drága kincse az embernek az ő szorgalma. Egy keresztény ember tanulja meg a hangyáktól a szorgalmat, hogy idejében keresse meg a kenyerét. Ne várjon valamire, ugye? Ne hegedüljön nyárnak idején, mint a tücsök, ugye, a mesében, amint már felfedezték ezt költők, írók is, a híres mesében, hanem legyen szorgalmas, és ebből következően ugye a hangyán keresztül a keresztény ember magára nézve fogadjon el egy üzenetet. Különben ez egy esztétikai törvény, az esztétikában azt halljuk, hogy antropomorfizmus van, vagyis minden jelenség, minden műalkotás mögött keresem azt, hogy rám hogyan vonatkozik. Minden gyönyörű fotóban van egy személyre nekem szóló üzenet. A kövek között is nyílhat a virág. Ugye? Vagy a fény és az árnyék. Őszi-téli időben is gyönyörű árnyékkal, fénnyel halmozza el a teremtő az avart. És így tovább, nem akarok tovább menni. Maradjunk a Bibliánál. A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Úgy védik magukat, hogy kősziklák közé építkeznek, bújnak el, ugye? És láttuk a szemünkkel, amikor voltunk Ausztriában egy ilyen glecsernél, hogy ott a hegy oldalában a sziklák között ott voltak a mormoták. És a sziklák közé el tudtak rejtőzni. És hát ugye arra azt olvasok itt, hogy kősziklán csinálják az ő házukat. Hát rögtön kínálkozik a párhuzam, azt mondja a Máté evangélium a 7. fejezetében Jézus, hogy a bölcs kősziklára építi az ő házát. A kőszikla pedig nem más, mint Krisztus, aki nem csak hallja, hanem meg is cselekszi, amit Isten mond. A sáskáknak nincs királyuk, még mindnyájan szép rendel mennek ki. Az üzenet mi lehet benne? Van egy bibliai mondat, ami így hangzik, hogy mindenek szép renddel és ékesen legyenek. A rend. Az állatoktól is lehet tanulni, hogy valamit rendben csinálnak, valami rendezettségben az ember is rendet tanuljon. A keresztény embernek rendesnek kell lennie, ugye? Nem magától, hanem Krisztustól, mert Krisztus, amikor feltámadt, az első dolga volt az, hogy azt a lepedőt, amibe be volt burkolva, és azt a fejkendőt összehajtotta. És amikor benéztek az apostolok a sírba, akkor ezt látták. Nagyon beszédes dolog, ugye? Mindannyian küzdünk, nem tudom, hogy ki mennyire küzd, én küzdök vele nagyon, hogy magam után elrakodjak, ugye, vagy összehajtsam, amit szétbontottam. Nem könnyű rendet csinálni, mert a természetünk nem rendszerető. De Krisztus által ez is lehetséges. A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotájában. Nem kívánatos a pók sehol, ugye? Hát nem rajongunk, a pók van a közelünkben. És mégis ott van mindenhol. A keresztény ember sem kívánatos a világ szemében. Azt mondja Pál apostol, a világ szemetjévé lettünk, és népeknek söpredékévé. És mégis ott van a keresztény ember, mint kovász, mint fény, a jelenlétével világítja meg a sötétséget. Az oroszlánról eszünkbe juthat a bátorság, nem fut el senki elől, ugye? Bár honnan nyeri az erejét az igaz ember? Mondja a példabeszédek könyve, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Hát pont a teremtőtől nyert bizalom és hatalom által. A harcra felékesített ló vagy kecskebak, stb. És a király, akinek senki nem mer ellene állni. Az, aki ezek az állatok, például mondjuk a ló, ugye, hát hogyha felékesítik, és biztos látunk ilyen filmet, hogy ottan szinte már türelmetlenül kapar a lábával, hogy menjen és küzdjön, és győztesen rohanjon, és vigye a gazdáját és a katonát, stb. Hát a Biblia is beszél arról, hogy így kitartással fussuk az előttünk lévő küzdőtért, és ama nemes harcot fussuk meg, és vívjuk meg, ahogy mondja Pál apostol. Tehát minden állat mögött, minden jelenség mögött van valamilyen üzenet, és többek között a Biblia jelzi más helyeken, például a 148. Zsoltárban, hogy minden élőlény, gyümölcs, fa, virág, tűz, hó, köd, jégeső, minden dicsőíti az Urat. Úgy dicsőítik, hogy betöltik szerepüket, és akinek van szeme, meglátja bennük és mögöttük a Teremtőt. Ezért, aki Istent, mint Teremtőt ismeri, és lát egy naplementét, vagy egy faágat, vagy egy szép természeti jelenséget, vagy egy virágot, vagy mit mondjak, bármit, érzi mögötte, látja mögötte a Teremtőt, és megköszöni, hogy köszönöm, Uram, hogy érzem a Te lényedet, mert a kezed nyoma itt van. Nem maga az alkotása az Isten, ugye ez a panteizmus, a Biblia nem ezt vallja, hanem az, hogy az alkotásaiban tükröződik az Isten szépsége, szeretete, rendje. Sok-sok érdekes igehelyet lehetne még idézni, például a 25. fejezet 19. verse, talán érdekességként megemlítem, mint a romlott fog és a kimarjult láb, olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején. Az, aki nem hisz, aki nem bízik Istenben, az nyomorúság idején olyan lesz, mint egy kimarjult láb, vagy egy romlott fog. Ugye a foggal rágni kell, a lábbal pedig járni kell. És pont azt nem tudja csinálni egyik sem, amivel épp kellene. Mert itt a nyomorúság. És miért? Mert hiába akar saját erőből menni az ember, alkalmatlan rá. A hívőnek most átfordíthatnánk olyan, mint egy épp fog és egy egészséges láb. Tehát íme az ellentét. Beszél aztán a hideg vízről, a megfáradt embernek olyan a messzeföldről való jó hírhallás, mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség, pontosabban a megtiszteltetés. Ugye, hogy a bolond embereket dicsérgetnek, meg ismernek el. Hát ugye, hó a nyáron nem éppen helyén való, sem az eső aratáskor, mert nem lehet a földre menni. Tehát ilyen a bolondnak a dicsőítése, meg a elismerése. Hát ugye mi is átélhettünk itt olyan helyzeteket, hogyha valaki, például olyan valaki dicsérget, akiről egyértelműen látjuk, hogy hát nem azért dicséri, mert pont úgy van, hanem mert valami más van mögötte. Na hát, ostor a lónak, fék a szamárnak, és a vesző a bolond hátának. Ugye tehát, ahogy az ostor való a lónak, és ahogy a fék a szamárnak, úgy való a bolond hátának a vesző. Tehát meg kell fenyíteni, hogy értelmesen tudjon cselekedni. Talán még egy érdekesség, 26. fejezet, 2. verse. Miképpen a madár elmegy, és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Van egy magyar mondás, akinek nem inge, ne vegye magára. De azt is kifejezi ez, hogy törvénye van az átoknak, ugye mi az átok? Valakinek rosszat kívánnak, vagy valakire, ugye vannak ilyen babonás emberek, akik úgy ráolvasnak valami átkot, hogy ez is ez legyen veled, és tesse, stb. Ugye bizonyos személyek szoktak ilyeneket csinálni, boszorkányok, meg egyebek. És vannak népek, ahol ennek külön kultúrája van, idézőjelbe véve. Hát azt mondja a Biblia, hogy ilyentől nem kell félni, mert ok nélkül való átok nem száll az emberre. Mert törvénye van annak, hogy a madár elmegy, és a fecske elrepül, azonképpen ok nélkül való átok nem száll. De ha oka van, akkor nem az átok miatt, hanem pusztán azért, mert az ok megvan, bekövetkezik rajta az, aminek be kell következnie. Hát kétségtelenül a legünnepélyesebb kijelentéshez jutottunk, itt a 4. pontban a Teremtő személyéről. szól példabeszédek könyve, olyan proféciában vagy kijelentésben, ami páratlan. Páratlan a maga nemében, és itt a 8. fejezetben ugye erről lesz majd egy hangosított diavetítésünk is, illetve hát most jut eszembe, hogy lehet, hogy ezt az anyagot nem is hoztam el diában, de hangban esetleg meghallgathatnánk, mielőtt beszélnék róla. Akkor bocsánat, az 5-öset nézzük meg. Vagy az 5-ös, vagy a 6-os. Inkább a 6-osat, bocsánat. Ha nem, az akkor állítsunk.
Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem. Az ő munkái előtt, régen. Örök időktől fogva felkeledtem, kezdettől a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem. Még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket, és a világ borának kezdetét. Mikor készítette az eget, ott voltam. Mikor felvetette a mélységes színén a kerekséget. Mikor megerősítette a felhőket ott fenn, mikor erősekké lettek a mélységek forrásai. Mikor felvetette a tenger határait, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatát. Mikor megalapította a földnek fundamentumait, mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte, minden időben. Játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiba. Ő az, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki a vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő az, ki mint a gyapjút teríti szét a havat, s mint a hamut hinti az uzvarát. Ki darabokban hullatja jegét, ki bírná elviselni annak hidegét. Kibocsátja az ő szavát és megolvasztja azokat, az ő szele fúj, és a vizek újra folynak.
Itt ez az utolsó szakasz, ez egyik Zsoltárból volt összeállítás, de a kezdete, az első része példabeszédek könyve 8. fejezetéből való volt. Elnézést kérek, valahogy elkerült a figyelmemet, pedig elkészítettem otthon a diavetítést, de majd utólag bepótlom, mert tényleg nagyon szép anyag ez ezzel kapcsolatosan. A 8. fejezettel kapcsolatban itt a bölcsesség megszemélyesítve szólal meg. A teremtő szólal meg, akit az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett, az ő munkái előtt régen, örök időktől fogva felkenettem. Hát vajon kiről lehet itt szó? Felkenetett. Jézus Krisztusról. Utána néztem kommentárokban, protestáns katolikus kommentárban egyöntetűen Krisztusra utaló szavaknak és helyzetnek mutatják be. Tehát felismerték, már az Ágoston is felismerte a kora keresztények közül, de aztán tovább ment ez a hagyomány, itt mag Jézus Krisztus szólal meg. Örök időktől fogva felkenettem. még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem. Minek előtte a hegyek leüllepedtek volna, ha halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta a földet és a mezőket és a világ porának kezdetét. Micsoda kifejezések. Hát ilyen szavakat csak a mai csillagászat használ, hogy világpora. És íme itt le van írva. És akkor azt mondja, hogy mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap játszva ő előtte minden időben. Úgy mutatja be Jézus Krisztus, mint aki kézműves, mint aki alkot, mint aki létrehozza ezt a világot, mint aki formája, alakítja. Nem is tudom szavakba foglalni azt az érzést, hogy az, aki a mi teremtőnk, megváltunk egyben a mi teremtőnk, az nem csak minket teremtett, hanem az egész világ mindensége. Nem is tudom, azért érdemes megnézni ilyen csillagászati előadásokat, hogy valami halvány képünk legyen arról, hogy itt, a Föld fölött egy kicsivel valahol ott van ez a Hubble teleszkóp, valami hihetetlen érzékeny objektum a óriási felbontásban tudja itt ebből a pici pontból ezt a gigantikus méretű világmindenséget lefényképezgetni. És innen mi mit láthatunk? Már ez is lenyűgöző. Ilyen a mi teremtőnk. És azt mondja, hogy játszva az ő földjének kerekségén és gyönyörűségemet lelve az embereknek fiaiban. Tehát nem úgy teremtett Isten, hogy hát olyan kénytelen kelletlevel most ő alkot valamit, hanem úgy, hogy ő ezt játékos örömmel, ezt egy felszabadult alkotó fantáziával tette. Hát látjuk a teremtett világot, ugye? Hát látjuk a korallokat, a halakat, a madarakat, a lepkéket, a rovarokat, mit mondjak, ugye? Hát egyszerűen hihetetlen. Most is állandóan hallom, hogy új fajok sokaságát fedezik fel. Az Amazonasnak nagy részéről fogalmuk sincs, hogy milyen állatok élnek. Olyan alakulatok a tenger mélyén, 1000 méter mélységben. Olyan szerkezetekkel, amiket az ember még csak el sem tud képzelni, hogy működnek. Tehát a delfin működése is, ugye ez a hihetetlenül érzékeny felfogó képesség. Az a delfini játékosság, ugye, hogy ő játszik, és valami egészen különleges teremtményei ennek a világnak, és bennünket is teremtett az Isten. Érdekes, hogy több szempontból is nagyon fontos dolog ez, ugye a Biblia más helyeken beszél Jézusról, mint a kezdetben lévő igéről, aki Istennél volt, és minden általa lett, ami lett. Tehát úgy tűnik, hogy az Atya és a Fiú együttesen egy közös tervnek a megvalósítását Jézus megvalósította, mert ő volt a kézműves. Az Atyával egységben ő főképp az Atyát úgy mutatja be, mint aki gondolkodó, tervező, Krisztus mint a megvalósító személyt. Hát persze nagyon nehéz ezeket a fogalmakat így elválasztani, de hát mégis valami ilyen képet próbálok mondani emberi fogalmakkal erről. De a Kolosszei levélben mit olvasunk Jézusról? Az első fejezet 15. versében ilyen kifejezések, hogy ő képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyben, a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa, és őre áll nézve teremtettek. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első, mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Nem tudom, én olvasom ezeket a szavakat, látom a szavakat, hogy teljesség, meg minden ő benne áll fenn, akkor most ön is, te is. Én is. Ő általa élek. Ezek a gépek. A villany. A fa. Minden ő általa él, létezik. Ezért mondja Zsoltár a könyv, hogy minden dicsérje az Urat. És dicséri is. Így mondja Ézsaiás könyve 6. fejezete, hogy teljes a föld az Úr dicsőségével. Hiába nem tudatos a fa, a fű, a virág, nem számít, dicsőíti az Isten. Mivel? A létével. a törvényével, a rendjével, a szépségével, az összefüggéseivel. Azt mondja a Biblia, hogy a teremtett világ jobban dicsőíti Istent, mint a tudatos ember. Elég szomorú. Minket piszkálgatni kell, minket ébresztgetni kell, minket buzdítani kell, hogy vedd már észre. Lássuk meg. Dicsőítsd az Urat. A Biblia azt mondja, hogy dicsőítsétek az Urat. Minden lélek dicsőítse az Urat. Tehát, mint egy parancsként írja elő, nem persze ilyen erőltetett parancsként, hanem szívből fakadó örömként, hogy vegyük észre a teremtett világban a Teremtőt. Annyi mindent akarna nekünk elmondani. Annyi mindent szeretne velünk közölni. Plátón azt mondta, a természet az Istennek az emberhez intézett levele. Levél. A természet levél. Az arcod levél. A másik ember levél. Nekem. Üzenet, egy arc, egy személy, egy közösség. Hát ott voltunk a tárolban 10 napig együtt összezárva, hát összezárva mehettünk máshova, de együtt voltunk, egy kis családi közösséget alkottunk. Egymástól teljesen idegen emberek. De ott összebarátkoztunk, és láttuk, hogy ahogy megnyílik a másik ember, mennyi mindent kapunk tőle. Információt, gondolatot, szeretetet, figyelmességet. Irtozatosan nehéz volt a konyhai munka. Hát képzeljük el, egy embernek 4 liter levet elkészíteni. 22x4 liter lé. És mindegyik más préselésből, nem úgy, hogy egyszerre azt, hanem mindegyiket el kell állni külön. 80-100 liter bio zöldség és gyümölcslevet előállítani. Ez nagyon nagy munka. És milyen jó volt látni, hogy kimentek a vendégeink, nem is kértük. Egyszer kértem őket, amikor készültünk a 7. napra, hogy most segítsünk a konyhán, hogy a 7. napon ne kelljen dolgozniuk annyit, hanem csak épp úgy előkészíteni az anyagokat. És ahogy kivonult az egész társaság, és mind ott segítettünk. És olyan jó volt látni, hogy közösséget alkotunk, hogy egymáson segítünk. Hogy már voltak, akiknek soha nem kellett mondani semmit, és például egyik asszony elejétől végig ott segített. Pedig vendég volt, ő is befizette a lébőt költségét, és látta, hogy ez milyen nagy munka, és odament és segített. El voltunk ámulva. Micsoda szolgálatkészség? Hát van mit tőle tanulni? Hát van üzenete felém az ő lényének? Hát hatalmas üzenete van. Krisztusról pedig ilyeneket olvasunk, hogy ő benne lakozik az egész teljesség, és mindenek őre áll nézve teremtettek, ön is, én is. Őre áll. Én azért vagyok, és azért vagyunk, hogy mi reánézve vagyunk. Ő belőle fakadunk, és ő felé kell visszatérnünk. Ez az emberi élet célja. Minden más mellékes. Mert ha mi Isten felé vissza tudunk hajolni, akkor elnyertük a teljességet. Mert Krisztusban miénk minden. Olyan gazdagságot akar Isten nekünk felkínálni, hogy amellett ugye az arany meg más egyéb olyan dolgok, amelyek persze szépek itt a földi világban és értékesek, de ez csak pozdorja ahhoz képest, amit ő akar adni nekünk. Egyik reggeli áhítaton Zsuzsám épp elmondott egy történetet, aki meg akar gyógyulni a címmel Dino Buzzatinak egy novelláját. És kapcsolódik is az 5. pontunkhoz, amit el szeretnék mondani. És ebben a novellában arról olvasunk, hogy egy leprás ember imádkozott azért, hogy meggyógyuljon. Hát persze kinevették a többiek, ők is már leprások, de még ember nem láttak, aki lepra telepről kiment volna gyógyultan. Azután, de én tudom, hogy kell meg. Mi a gyógyulás útja? Mi? Ima. Nevettek. A telep pátriárkája nevetett, hát ima. Hát mi is imádkozunk minden nap. Igen. De ti úgy imádkoztok, hogy hol eszetekbe jut meg, hol nem jut eszetekbe, de én reggeltől estig imádkozom. Még éjjel is imádkozom. Még evés közben is imádkozom. Én szüntelenül imádkozom. Hát erre megszédült a másik, de hát hogyan gondolod? Azt mondja, én meg akarok gyógyulni. Én hiszek abban, hogy Isten meg fog gyógyítani. És imádkozott. Évekig imádkozott, és a lepra szépen vonult le a testéről. És egyszer csak kijött a többiek elé, ámulva nézték, nem látszott rajta semmi lepranyom. Mondták, hogy mielőtt kimehet, mert ő egy gazdag herceg volt, palotája, háreme, gazdagsága, lovai, stb. Stb. És hát ő úgy érezte, hogy itt a telepen ő elveszik, hát az élet kint van a falakon kívül, és most ő kimehet, és ott állt a kapu előtt, de mondták előtt az orvosnak azért meg kell vizsgálni. Megvizsgálta az orvos, és azt mondta, hogy szerencsés vagy, Zeridon, mert majdnem meggyógyultál. Miért csak majdnem? Mert ott a lábujjad és a másik lábujj közötti részen egy gombostül felnyi kis lepra még ott van. Hát már ugye felkészült a jutalomra, már elengedte magát, hogy most kimehet. És most újra azt mondta, hogy feladja. És akkor mondta a Giacomo, az öreg pátriárka, hogy most már ne add fel, hát ideig eljutottál, hát akkor most már küzd tovább. Visszament a szobájába szüntelenül imádkozni, és nem történt semmi. Egy hónap, két hónap, semmi. Három hónap, semmi. Négy hónap, öt hónap, hat hónap. Már folyamatosan azzal vajudott, hogy feladja, és akkor egyszer csak reggel gépiesen oda nyúl a lábujjához, és nem volt ott a lepra. Mehetett ki, üdvivalgás, elismerés, megnyílik a kapu, és látta a palotákat, a gyönyörű várakat, a házakat, mindent a képzeletében ott megjelentek, hogy miket fog most látni, és egyszer csak összeszűkült a szeme, hogy eltakarta magát, és mi ez? És akkor mondta a telepátriárkája, hogy mit látsz, mond. Elmondta, hogy mit látott, és utána azt mondja, hogy de most ugye azt látod, hogy ezek az egész gyönyörű látványok, kristályok, paloták mind rozzant viskóvá váltak, trágya és szemét, és mondta, hogy minden bűzös és tisztátalan. Igen, ezt látom, de miért? Azért, mert a te imádnak az ég sem tudott ellenállni. És te úgy ostromoltad az eget, hogy a kegyelem nem kímélt. Átalakított. Azt, amit addig szépnek láttál, most értéktelennek látod. Amiben hittél, és amit azt hitted, hogy az az élet, rájöttél, hogy az a halál. Neked itt kell maradnod közöttünk. Bennünket kell szolgálnod. Neked itt van a helyed közöttünk. Hogy megismertesd velünk azt a titkot, amit te birtokolsz, a hit és az ima titkát. Azt őrcsuk be a kaput. Zeridon itt marad velünk. Hát ez a teremtő erő. Isten többet akart adni ennek a Zeridonnak, mint hogy meggyógyítsa a leprájából. Ő a lelki világát is meg akarta gyógyítani. Isten mindig többet ad, mint amit mi kérünk. Mondhatom, hogy jaj, ne fáj a derekam, ugye? Tényleg komolyan gondolod, hogy ne fáj a derekad? Jó, meggyógyítalak én. De addig várnod kell, amíg lélekben is meg nem gyógyítalak vele együtt. Ugye? Mert a gyógyulás és a gyógyítás nem önmagában van. Az ember egész. Nem lehet külön választani a testét a lelkétől. Egységet alkot. És Isten többet akar nekünk adni, mint hogy az ujjamat meggyógyítani. Tapasztalatokat akar nekem adni, hogy ő valóságos lény. Ez a teremtő erő. Isten részesíteni akar bennünket az ő teremtő erejéből. Azt mondja itt a példabeszédek könyve 8. fejezetének a végén, hogy aki az ő útját megtartja, boldog, és aki őt megnyeri, életet nyer. És aki vétkezik ellene, erőszakot cselekszik az ő lelkén. És mindenki, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Élet és halál. Ez a két út van. Ki mit választ? Megnyerni az életet, vagy szeretni a halált? Ilyen nagy kérdések nyilatkoznak itt meg, és íme most arra az 5. pontra térnék rá, hogy nem csak Isten az ő lényével a megtérésig vezeti az embert, nem csak arra figyelmezteti és nyitja fel a szemét, hogy ő olyan valaki, akivel érdemes szövetséget kötni, hanem azt is mondja a Biblia teremtő Istenről, már tovább véve a gondolatmenetünket, hogy képes új szívet teremteni az embernek. A szív a jellem. Új jellemet. De milyen áron? Hogyan tud? Csak úgy, hogyha előtte azt a bűnt, beszéltünk a rendről meg a rendetlenségről, amíg egy ember nem látja a rendetlenséget bűnnek, addig Isten nem tudja tőle megszabadítani. Addig az ember rendetlen lesz. De ha egyszer belátja, én rendetlen vagyok, én bűnt követek el a rendetlenségemmel. Uram, bocsáss meg nekem. És Isten megbocsát. De nem csak megbocsát, hanem adja az a rendnek az ellentétét is. A rendetlenségnek az ellentétét. A rendet. A rend szeretetét. Ez már jellemvonás. Ez új szív. Úgy nyerhetünk el egy pozitív jellemvonást, hogyha annak az ellentétét bűnnek látjuk és megvalljuk. Hogy ezt nevezi a Biblia teremtő erőnek. Teremtő erővel belép Isten a lényünkbe. És ott teremt. Ez hatalmas ajándék. Hihetetlen dolog ez. Tehát, kedves hallgatók, azt tanítja ezen keresztül a Biblia, hogyha bennünket valaki megfed egy bűnnel kapcsolatban, örüljünk neki. Tudom, hogy nehéz ezt így kimondani, de örüljünk neki. Gondoljuk át, hogy igaza van, vagy nincs igaza a másiknak. Kérjük a Jóistentől tanácsot, hogy nem emberi sértés vagy, ki tudja milyen ok van mögötte, ha valóságos ok van mögötte, akkor örüljünk neki, hogy felszínre jött valami belőlünk, amit mi nem láttunk. Kérjünk a Jóistentől bűnbocsánatot, és őszintén valljuk meg azt a bűnt Istennek, és attól az embertől, akit megbántottunk, esetleg bocsánatot kérjünk. És Isten megszabadít, leveszi ezt a terhet, és adja az ellentétét. Ez csodálatos lehetőség. Ez teremtő erő. A teremtő így akar belenyúlni az életünkbe. Tehát ki minél inkább akar jellemben fejlődni, növekedni, gazdagodni, annak annál inkább kell látnia a maga jellemfogyatékosságait. Ez a keresztény életnek a titka. Nem úgy van, hogy valaki kilép egy bársonyszőnyeget és végig sétál az életet. Hanem látni kell az emberi mi voltunkat, folyamatosan látni kell, és annak az ellentétét, a győzelmet. És így lehet fejlődni. Azt mondja a Biblia, a Korintusi második levél, 4. fejezet, 6. versében, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtotta mi szívünkben világosságot, az Atya, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatás véget. Magyarul lefordítva, aki teremtett sötétségből világosságot, az én sötétségemet világossággá tudja változtatni megtérés által. És hogyan? Hogy én látom Krisztus jellemén keresztül az Isten jellemét. Tükrözi Krisztus arca az Atya jellemét. Hát mi a feladatom? Krisztus nézzem. Krisztusra tekintsek. Krisztus szeretetében merüljek el. Krisztus műveit szemléljem. Krisztus szavait olvassam. És akkor enyém a teremtő erő. Ez hatalmas ajándék. Enyém az új teremtés. Így mondja Pál apostol a 2. Korintusi levél 5. fejezet 17. versében. Aki Krisztusban van, új teremtése. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Hát ez hihetetlen. Nem vágyunk szívünk mélyén valami igazán újra tisztára, rendezetre, győzelemre, bátorságra, előre, rendre, mit mondjak, szorgalomra, amiket így a mormoták meg hangyák kapcsán tanultunk meg, hogy Krisztusra alapozott legyen az életünk. Hát a miénk lehet új teremtés az. Miért szegény az ember? Miért olyan elesett, olyan busongó? Volt egyik kedves vendégünk, aki úgy jött be a lévőtáborba, hogy olyan láthatóan kiült az arcára, hogy minden baja van neki, minden baja. Mondta is, morgott ott körülöttük. És hát bátorítgattuk, és akkor hívő ember volt. Jöttek felszínre a problémái, és hát persze rögtön észrevettük, hogy hol lehetnek ezek a problémák, és hát szeretettel próbáltuk megközelíteni. Kérte, hogy beszélgessek vele, én is beszélgettem vele, és hát szép nyugodtan leültünk, beszélgettünk, és felszínre jöttek a gondolatai, a problémái, hogy mi az, ami őt annyira nyomasztja. És amikor felszínre jött és elmondta, hát mivel keresztények voltunk, bátran elmondtam, hogy hát a problémád itt van, mert egy olyan személyes jellegű dolog volt, amit valakinek nem tudott megbocsátani. Mondom, ezt meg kell tudnod, hogy ez gyötör téged, ezt le kell tenni. Ez bűn. És amikor ezt megértette, hogy ez bűn, azt mondta, hogy álljunk fel és imádkozzunk. Én meg akarok ettől szabadulni. Szégyellem, hogy ilyen. Ott imádkoztunk, és leszakadt róla. Beszélgettünk tovább. Előjött egy másik dolog. Álljunk fel és imádkozzunk. Hát tényleg ez is bűn. Megint leültünk. Álmultunk, hogy mi történik itt velünk. Jött egy harmadik téma. Azt is elég beszélgettük. Álljunk fel és imádkozzunk. Imádkoztunk. Hát mondom, az, hogy Attila, már nem merek tovább veled beszélgetni, mert annyi minden történik itt velem. Mondom, pihentessük egy kicsit, és akkor elment, és ezt ő személyesen a Jóistennel rendezte, megbeszéltük. És másnap, amikor kijött, mert ugye azt mondta, hogy éjszaka nem tudott fél éjszaka aludni, ezt magában Jóistennel átgondolta, átbeszélte, és kijött reggel, és mindenki elme azt mondta, mi történt veled? Az a búskomor arc derűs lett, vidám lett, mosolygós lett, más ember lett. Nem győztük mondani, hogy hát ez annyira látványos, hogy ami történik itt veled, és mindenki mondta, hogy hát te megváltoztál. Hát igen, a teremtő erő változtatta meg. Mert ha valamit bűnnek lát valaki, akkor ő megkapja az ellentétét, a tisztaságát annak a dolognak. Ennyi az egész, nincs semmi titok. Alázat kell hozzá. Ugye hányszor hallottuk már példabeszédek könyvéből, hogy alázat. A bölcsesség előtt jár az alázatosság, a bolondság előtt pedig a kevésség. Hát nagyon nagy üzenetek vannak itt példabeszédek könyvében. Ízlelítőnek legyen ennyi, és akkor a vetítés következzék. Hajnal. Példabeszédek könyve mondja, az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes déli fejlődés. Az igaz ember az nem téblából egy helybe topog, hanem fejlődik folyamatosan. Miben fejlődik? Jellemben fejlődik. Folyamatosan jellemvonásokat akar neki Isten adni. Egészen addig, így mondja Ezékiel könyve 16. fejezete, ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a feje tetejétől a lábujjáig fel akarja ékesíteni ékszerekkel. Most ezt értsük jól. Vagyis minden területét, azt hiszem, hogy a szemét, orrát, fülét, száját, ajkait. Mit akar ezzel mondani? Hogy minden érzékszerve, ami árad ki a világ felé, és fogadja be az érzékelést, fel akarja ékesíteni. Szóval fejlődőnek akar bennünket Isten látni, nem pedig egy helyben topogó embereknek, mert ő annyit akar adni, hogy az egész életünkben, ha szakadatlanul fejlődünk, se tudjuk kimeríteni a lehetőségeket. A teljes délig eljuthatunk. 37. Zsoltár mondja, ha hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Ha az Úrra hagyjuk magunkat, akkor így fogunk fejlődni a teljes fényig, a betetőződésig. Kihelyezed bölcsességet a sötét felhőkbe, a tüneményeknek kiadott értelmet. Ő irányítja a felhőknek a rendjét, a felhőknek az elhelyezkedését, a típusait. Olyan gyönyörű nézni a felhőket. Minden hajnalban és naplementekor egy újabb színpompa elemeldik meg a szemünk előtt. Én legszívesebben arra tanítanám az embereket, hogy a tévénézés helyett üljenek ki valami olyan helyre, ahol látják a naplementét, és nézzék a naplementét. Közben beszélgessenek, és gondolkodjanak a teremtő hatalmáról. Hát nem gyönyörű? Hát nem lenyűgöző? Látni a színeket, a formákat, a megnyugvást, a lecsendesedést. Az emberek pont akkor izgatják fel magukat az esti tévéfilmekkel, meg a nagyon épületes hírekkel, és azokkal a csodálatos eseményekkel, amelyek az embert nem igazán építik, hanem rombolják. idézőjelhez az élet, és csodálatos. A sötétségnek is van üzenete. A sötétség a bűn, a világosság a szeretet, az igazság jelképe. És a világban, amikor tetőzik a sötétség, ugye éjszaka borítja a népeket, sötétség a nemzeteket, mondja Ézsaiás könyve, az az éjfél felé halad, Krisztus második eljövetele felé. A tavasz. Mennyi mindent jelent a tavasz, ugye? Megújulás, születés, szerelem, kezdet, tisztítás, ugye tisztít bőjt. A szervezetünk kívánja a tisztulást. Rododendron, a Szombathely melletti, nem jut eszembe hirtelen az arborétum. Kámoni. Kámoni vagy? Igen, igen. Jeli vagy Kámoni, igen. Ott fényképeztem. Hát nézzük meg, milyen gyönyörű a virág, ugye? A virág üzen Istenről. Égből szállt gondolat, földön nyíló álom, mondja Puskin a virágról. Valóban égi gondolat elevenedik meg. Ott voltunk most a Festetics kastély parkjában egyik délutáni sétánkon, és képzeljétek el, Ibolya mezőbe mentünk be. Letérdeltünk a közepén, és minden oldalról az Ibolya illat árvett bennünket körül. Hát ez valami lenyűgöző volt, ilyet még nem is éltem át, hogy az Ibolya illat ár. Hát ezek az illatok is a Teremtőről tesznek bizonyságot, ezek a gyönyörű kékség. Vagy néztük ezt a kéket, szinte vibrált a szemünk a kékségtől. Hát annyira szépek a virágok, olyan lenyűgözőek a formáik. Nézzük meg ezeket a finom, zsenge, tavaszi színeket. Hát mit közöl vajon Istenről? A tavasz. Az évszakok. Ó, kék és zöld és aranyragyogás, illatok, gyanták, szél, forró sóhaj, ó, földgyújtott föld, szikrás levegő, piros lobogó szirmok, s lebegő, szelíd, kék füstként távol fák enyhe lombja, ó, égő tájó, szikrás levegő, tavaszi tűz, földből pirosan föltörő viráglángnyelvek, lebegő, szelíd, kék füstje távol lombnak a lengefákon, izzó arany, amely zuhogva dől a napkéselte rések boldog sebén, Tóth Árpád. Ó, kék és zöld. Érezzük, hogy nem tudja, hogy fejezze ki magát. Tombolnak, nyüzsögnek a kijelzők, áradnak. Hát a virágok gyönyörűek. A tavasz. Pongyolapigypang. Az aranyfejek sokaságát, mikor legelőször láttam, fölkiáltottam lelkesülten, túláradó boldogságban. Egyeseket megsimogattam, súgtam nékik, gyönyörű, gyönyörű vagy te, gyermekláncfű. Pici, egyszerű, közönséges, de nem lehet betelni vele, mert szép a porzó és a szirom elrendezése. Azért, mert közönséges valami egy százszor szép, attól még a szép. Nem biztos, hogy túl kell mennünk rajta. Érdemes lehajolni, felemelni és gyönyörködni benne, még akár nagyítóval is. Olyan szépek a természeti formák, egy rügy, egy faág elágazás, ugye? Egy kéreg, a csigaházak, repítőernyős kaszattermés. Na most képzeljük el, az embernek annyi bölcsessége van, hogy ennek a repítőernyős kaszattermésnek a legtetején lévő legutolsó sejtnek az alkotó részét sem tudjuk megcsinálni. Ő pedig mindig megcsinálja az újabbakat. Hát azért nagyon büszkének nem kéne lennünk annyira a nagy tudásunkra, hogy ki alkot valamit és ki nem. Mi csak meglévőt tudjuk eszkábálni össze-vissza, általában rosszabbá, mint amilyen volt eredetileg. A természet pedig vízből, levegőből, napfényből és szervetlen földanyagból hoz létre életet. Nem magától, hanem a belé oltott teremtő erő által. Ez a kis csepp itt most a fűszál szélén ragyog, de hamarosan a felhőben lesz, és égbe röppen. Légy a fűszálon egy pici él, s nagyobb leszel a világ tengelyénél, mondja József Attila. Az, aki a maga helyét és idejét betölti, mondja Walt Whitman, az bármivel fölér. Én nem mondom semmire, hogy nagy, sem az, hogy kicsi. Ha az ember ott van, ahol lennie kell, és betölti a szerepét és helyét, és ki tudná a legjobban, hogy mi az ő szerepe és helye, ha nem az Isten. Azt olvashatjuk az Efezusi Levél 2. fejezet 10. versében, hogy Isten előre készített nekünk a világ megalapítása óta jó cselekedeteket, hogy abban járjunk. Magyarul, kivétel nélkül minden embernek Isten tervet készített, hogy ő mit csináljon a világban, mi legyen a munkája, mi legyen a hivatása, mi legyen a helye és szerepe ezen a világon. És addig, amíg valaki ezt meg nem találja, addig csak robotmunkás. Addig csak dolgozik, de nem igazán a helyén. Ezt tapasztalatból mondhatom, én átéltem többször is, éltem több fázisában, hogy Isten szeretne bennünket mindig az adott életszintünkön azon a helyen látni, ahol a leginkább tudjuk betölteni a feladatunkat és a talentumainkat használni. Ugye Giuseppe Arcimboldo, ez a manierista festőnek a virág költeménye, amit látunk ezen az arcon, minden szerv, hát nem tudom, nem kaprázik a szemünk? Ettől a vöröstől? Szinte éget, nem? Éget a színe. Hát és ha most egy kísérletet csinálunk együtt, akkor csináljuk meg a kísérletet. Nézzük úgy ezt a színt, hogy nem csukjuk be a szemünket, hogy ne pislancsunk. Nagyon fontos, hogy telítődjenek a szemünkben lévő csapok és pálcikák ezzel az érzettel, és nagyon fontos lenne, hogy a kísérlet bejöjjön, hogy ne csukjuk be a szemünket, és én váltok, és a megjelenő fehér kockán milyen szín jelenik meg, nézzük meg. Jaj, bocsánat. Nem most, most. Látunk valamilyen szín? Halvány kékes, zöldes. Ez a szimultán kontraszt. Ugye? Az Isten a rosszat is jól tudja fordítani, mert ez a dia nem akart átmenni, kivettem. Most visszafordítottam, hogy a fehér képen lássuk a szimultán kontrasztot. Ugye ez a színtörvény. Vagyis a szemünk megteremti az agyunkban annak a színnek az ellentétpárját, íris. Ugye? Milyen gyönyörű. Ez a puha látság, ahogy átmenetet képez. Gyönyörűek a formák. És Isten minden virágnál egyedi módon ezt a játékot eljátsza, hogy úgy mondjam. Játszva teremt. És nem csak teremtett, hanem folyamatosan teremt. A fotózás is teremtés. Az írás is teremtés, a szemlélés is teremtés. Az alkotás és a befogadás is teremtés. Amikor én tartom az előadást, én is alkotok valamit ő általa. Amikor önök hallgatják, a szívükbe befogadják. Ez is alkotás. Ez is befogadás. Mind a kettő lényben teremt. Amikor önök is elmondanak valakinek valamit, teremtenek valamit. A szívében valami történik. Ezek nagyon komoly dolgok. Nem veszük eléggé komolyan az ilyen teremtő cselekedeteket. Mennyi finomság, hogy beburkolja a szirmot, ahogy baj bontakozik ki. Annyi nemesség, finomság, érzékenység, kedvesség, átmenet, reklámgrafika, vagy nem tudom, minek nevezem, tanulható a növényekből, nem? Hát nézzük meg ezt a havai rózsának hívják, ugye? De van, mi a neve? Biztos vagy benne? Mintha más lenne a neve, de ha biztos, akkor biztos. Az átmenet minden esetre nagyon szép. Olyan, mint egy napon szállított lepedő, nem? Ott a szirma, az a fehérség. Csillagfürt. Azok az erezetek, azok a finom átmenetek. Isten nagyon szereti az átmeneteket a naplementében is. Nagyon szépek azok a ruhák, amikor az ember viseli, hogy egy szép átmenet, egy szoknyán, vagy egy blúzon. Nagyon szép tud lenni. Egy szál virág is művészi lehet. Megfelelő helyen, megfelelő vázában. Egyik barátom. Hát és ez pedig egy görögországi pillanatkép a papír virágról. Bougainvillea, ha jól tudom. csodálatos virágözön valójában nem is virág, hanem levél. És csak benne középen, nem tudom, lesz-e a következő képen ilyen, csak egy kicsi kis fehér virágocska jön ki. Nem, nincsen. Aztán a fákról is sok mindent lehetne elmondani, az igaz virágzik, mint a pálmafa, mondja a 91. Zsoltár. Figyeljük meg, hogy az igaznak a képességei és a talentumai nyílnak ki a tér minden irányába. Az igaz virágzik, mint a pálmafa. A szenvedés és a halál képe előttünk. Egy elpusztult fenyőfa törzs maradványai nyomán kéreg. Keresztet rajzol rajta az élősködő fa gyom, ugye ez a bizonyos felfutó, valószínűleg valami iszalag. A megmetszett fa, a megmetszett élet, ugye? A fattyúhajtások lemetszése, egy élete nem könnyű. De él, idős és él, és terem, és szép, minden évben megmetszik. Ugye? Tükröződés. Nézzük meg ezt a gyönyörű őszi fát, és most a tükörképét. Most még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. De addig is megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Olyan szépek a tükröződések, annyi érdekes történés, megismételhetetlen pillanatok. Az ősz a kilobbant forradalmár, mondja a költő, vérpadra hajtja a fejét. Ugye, ahogy készül a halálhoz, de nézzük meg, milyen készülődés ez. Pompás, gyönyörű, lenyűgöző. A fa, a szenvedőfa, a táj világa, a hold csodája, mind-mind meg annyi újabb és újabb teremtmény, amely dicsőíti az Isten. Még vénkorban is gyümölcsözik az a fa. Nézzük meg, mennyi datolja a pálmafán. Mázsa számra ömlik le róla. Tehát nem, a Biblia értékesnek nevezi az időskort, ha hozzáteszi, ha hirdeti, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Különben nem az. Különben nyomorúságos, vergődés, tompa, elbutulás, elviselhetetlenség és szenvedés. De ha Istennel él, és az egészséges életmód törvényeit tiszteletben tartja, akkor másról szól a dolog. A gyümölcstermés, cica fenn a fán, a kutya elől odafutott, a búza. Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere. Amit vetettünk, azt aratjuk. A vetés megmutatja, milyen lesz az aratás. Az aratás, hogy milyen volt a vetés. Hogy mit tettünk fiatalkorunkba, gyerekkorunkba, vagy hogy éltünk, az learatja magát majd idősebb korban. A különféle termések közül is kiemelkedő a fokhagyma és a paprika. Hát most aztán mi a lébőtáborban fogyasztottunk, mert a májtisztításnál minden nap egy gerezdel több fokhagymát turmixoltak bele az olajunkba, meg a narancs, citrom, léből elszállított sékbe, ugye így neveztük. És tisztított a fokhagyma bennünket, éreztük is. És a csilit is vettünk, ami ugye a magyar csili az 34 ezer fokú, az erősségi, csípős erősségi skálán, ez pedig 340 ezer fokos volt a csili, amit fogyasztott. A veseteában hát égett a szánk egy kicsit. De más nem égett. Itt bent már nem égetett. De úgy felpesdíti a vérkeringést, hogy az immunrendszert felspangolja.